Na jó, akkor...
De nézzük meg, hogy mi történik a hazai befektetői piacon, hiszen itt van velünk a stúdióban a Hold alapkezelő vezető online vagyonkezelője, Nagy Attila. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Szia,
köszöntöm a hallgatókat!
Hát mindenki ezen az állampapírpiacon zsizseg, nyüzsög, tartja a kis vedreit, hogy felfogja azt
a hatalmas pénzáramlást. Mert hogy itt most van mi osztozni végre.
Hát igen. Hogy állunk ezzel, ti mire számítotok, mekkora nagyságrendről beszélünk, mennyiben rugalmasak a befektetők, mert nekem mindig ekkörül vannak kétségeim, amikor például azt nézzük, hogy mennyi pénz megy át ingatlanba az állampapírról. Tehát azért nem ez a körte. Tehát szerintem ez nem egy olyan egyszerű döntés egy megtakarítónak.
Nagy Márton is megmondta, hogy őrület lesz, és valóban őrület is van. Szerintem erre készült mindenki, aki foglalkozik befektetésekkel, mind magánszemély oldalról, mind pedig intézményi oldalról. Ugye most a Q1-ben mozdul meg egy óriási összeg. Ugye most voltam egy konferencián, ahol ilyen számok hangzottak el, hogy a kamat 60% a Q1-ben kerül kifizetésre, és a PMAP 70%-os állományt tesz ki, és 320 milliárd forintnyi kamat van, amiből 170 a PMAP. Tehát egy őrült nagy számok
ezek. Tehát a PMAP ugye az közel fél évig zajlik ez a történet, de itt koncentrálódik az év elején.
Tehát 20-ától most elindult, és ez a 20-ától ez a hét, ami a fő koncentráció. De egy picit
és bocsánat, aki nem tudná, hogy a PMAP az infláció követő lakossági állampapír, ez azért fontos, mert ott volt ez az extra hozamnak tekinthető jelenség az elmúlt két évben, ugye a csökkenő inflációnak köszönhetően, hogy igen magas reálhozamot fizetett.
Igen, és muszáj visszalépni egyet, hogy mi is történt. Egyrészt, mikor nem volt kamat, volt olyan is, hogy negatív volt a kamat, akkor senkit sem érdekelt, hogy milyen állampapírhozam van, 2-3%-ja nagyon kevesen akartak befektetni. De mikor jött egy óriási infláció, jött egy állampapírhozam emelés, ezzel egyidejűleg megváltozott a befektetési psziché, mert nagyon sokan azt mondták, hogy 0, 2, 3, 4, 5, 6 nem érdekel, de már 18, 19, hát ez már valami, ezért már le kell nyúlni, még akkor is, hogyha 1 millió forintról van szó, nem ha több 100 millió forintról. És ugye mi volt a magyarországi átlagbefektetési stratégia? Venni kell egy ingatlant, ki kell adni, azt alacsony hitelből kell megtenni, bele kell tenni az önerőt, stb. És mellette azért legyen likviditás. A szofisztikáltabb befektetőknél megjöttek a befektetési alapok, részvények, kriptoeszközök, stb. De olyan magas volt ez a 18-19%-os kamat, ami ugye most kerül kifizetésre, hogy rengeteg pénzt kiszívott az ingatlanpiacról is. Lehet látni a statisztikákat, hogy meg is állt, megtorpant az ingatlanpiac, főleg ezek a közepes méretű lakások, ami mondjuk ilyen 50-60-70 millió forint körül vannak.
Tehát a klasszikus befektetési kategória.
Így van. Mm-hmm. Ezeknek a piaca nagyon lelassult, hogy lehetett hallani, hogy van, aki hónapokig hirdetés nem jön bérlő, mert egyszerűen az állampapír kiszívta a pénzt a piacról. Ez egy sajnálatos dolog, mert az lenne a cél, hogy működjön az ingatlanpiac, egy rossz hatása volt a gazdaságra. Ami jó hatás volt az, hogy aki betétben tartotta eddig a pénzét, ők viszont elkezdték áttenni állampapírba, és elkezdtek azzal foglalkozni, hogy végre lehet hozamot elérni. És ugye most van egy trendforduló, most már ezek az állampapírok lejárnak, nem lejárnak, csak jelentős része kamatot fizet, és leesik 5% körülire, attól függ, hogy melyik sorozatot nézzük, a kamat. És itt van egy nagy kérdés, hogy mi legyen. Ugye nagyon sokan a privátbank felek, akikkel mi is foglalkozunk, ők készültek erre, és már látták, hogy egyébként majd át szeretnének menni állampapírból, mondjuk egy másik típusúba, hogyha jön egy új sorozat, amivel most ki is jöttek a bónusz állampapír esetén, ami többet fizet, vagy át szeretnének menni vissza ingatlanpiacra, vagy befektetési alapokban, részvényben, van, aki kriptóba, tehát akinek van tudása, azért tudja, hogy mit szeretne majd, és elkezd készülni, hogyha van privát bankár, akkor segít, de akik önállóan meg tudják tenni, az a jó. Ami nagy kérdés inkább az, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik eddig mondjuk bankbetétből mentek, hát semmi befektetési tapasztalatuk nincs, és úgy tekintenek az állampapírokra is, mint valamiféle bankbetétre, hogy beteszem a pénzt, kamatot fizet, megvan a kamatom, megvan a tőkém, és kész. Ha visszaváltom, akkor 1%-ot levonnak tőlem, de egyébként, ha 18-19%-ból 1%-ot elvisz az állam, az nem olyan sok. Hogyha már 4-5% lesz a kamat, akkor ott már sok az 1% visszaváltási jutalék, tehát már a pszichében egy picit más lesz, ott már rablásnak fogják érezni. És itt jön a másik probléma, amivel konferenciákon is találkozom, és szerintem nagyon nagy gond, az az, hogy valaki 18%-os kamatot kapott, ez lett az elvárás. mit néz meg egy bármilyen fórumon, mennyi volt a visszatekintő hozam. És tavaly volt 50% feletti befektetési alaphozam, meg voltak olyan részvények, amelyek 100% feletti hozamot
értek el. Csak a
Bux,
hogyha nem feszült meg senki, hanem vett egy átlagot, és 30% volt.
Így van. Tehát a részvény alapok is 30% körül hoztak. És az elmúlt 3 évet nézzük, akkor mondjuk 10% felett hoztak a részvény alapoknak a többsége. Átlagosan, ha valaki ezt megnézi, és azt mondja, hogy oké, ők nagyon ügyesek, akkor ebbe rakom a pénzem, akkor utána jön majd a csalódás. És a konferencián is ez hangzott el, hogy nagyon sokan annak örültek az előadók közül, hogy milyen jó, hogy van jó hozam, mert így könnyű lesz majd az ügyfeleket meggyőzni, hogy hozzájuk menjenek. És pont a másik véglet hangzott ebből Szabó Balástól, hogy sokkal fontosabb lenne az oktatás, hogy megértsék a befektetők, hogy nem arról van szó, hogy jó volt a múltbeli hozam, és jó lesz a következő időszak is, hanem ha lecsökkent az állampapírhozam, akkor a kockázatmentes hozam is lecsökken, és azok az alapok, amelyek nem részvényalapok, kisebbet fognak hozni. A részvényalapok teljesítménye meg a piaci körülményektől fog függni, meg a portfólió
kezelőknek. Ez nagyon fontos, ugye, meg a kockázatmentes hozam, meg a kockázat és a hozam viszonyát, és ezt tényleg edukációval lehetne megvilágítani, mert nem ennyire egyszerű megint elérni a 18%-okat, hogy majd én az 5-6%-on mellé majd valamit odarakok, és akkor kikerekedik, ha nem is egyben állampapírból, hanem majd mindenféle eszközökből, mert az, hogy kapok egy ekkora kamatot, azért az egy, mondhatjuk, hogy egy ilyen kivételes 2 év volt, ugye az infláció követő jellegből kifolyólag, és az infláció csökkenésének a karakterisztikája hozta ezt, ugye, hogy ilyen magas reálkamatot lehetett eltenni, vagy reálhozamot, úgyhogy ez egy nehézség lesz, és ezért lennék kíváncsi, hogy mi a tapasztalatotok, hogy mennyire könnyen ugorják ezt meg a befektetők, és mennyire hajlandók a magasabb hozam reményében kockázatosabb eszközökbe fektetni.
Szerintem itt külön kell választani egy picit, akinek van egy jó bankára, privát bankára, és jó a kapcsolat, tudnak sokat beszélgetni, ők szerencsés helyzetben vannak, mert át tudják beszélni azokat a problémákat, hogy milyen a befektetési attitűdje valakinek, és mekkora összeggel szeretne egyáltalán részvénybefektetést választani, mekkora összeggel szeretne value részvénybefektetést választani, amerikai részvényeket, kriptót, és amiben az a bank, vagy az a szolgáltató professzionális, azt a pénzt kell odavinni. És hogyha ez a beszélgetés megtörténik, és mindenki csak azt abban a részben vállal a kockázatot, ami neki belefér, akkor nincs gond. A probléma akkor van, hogyha nagyon sokan elmentünk az online irányba, ügyfélként, befektetőként, főleg az 50-60-70 millió forint a rendelkező befektetők, online nyitottak számlát a kincstárnál, online nyitnak számlát a banknál, és nem nagyon van kivel beszélgetni. És ha nem tudnak eligazodni a platformokon, akkor mi történik? Azt mondják, hogy oké, végül is ezt nem értem, de az ingatlan eddig jó volt, menjek vissza ingatlan piacba, és sokan pont emiatt ilyen mániákosan keresnek most ingatlant. Ezt látom, hogy akinek 40-50-60 millió forintja van, ilyen mánia szinte mennek, van, aki azt mondja, hogy 20-an mennek oda egyszerre megnézni a lakást, mert annyira jó helyen van, jó az árazás, és keresi a pénz a helyét. Tehát ez egy probléma, hogy sok olyan vásárlás lesz, amiben egyébként csalódás lesz, mert azt, ha kiadja, akkor már csak 2-3%-os reálhozama lesz, és nem biztos, hogy
amikor
utána is fog menni.
Amikor bérlőváltáson ott van egy marha nagy luk ugye a hozamban, tehát akkor az okoz problémát, hogy azért nem jön ki a matek, tehát ez nem egy egyszerű műfaj.
Nem egyszerű, csak az a baj, hogy van egy ilyen pszichológiája is, hogy nagyon sok jó sztori van, és ismerős ugyanezt csinálta, megkereste, megtalálta, olyan helyen vett, amire azt mondták, hogy át, ezt nem fogod tudni,
meg
és folyamatosan pörögnek,
ingatlan,
de folyamatosan pörögnek a bérlők, ugye, és akkor ott van az a bevétel amellett, hogy egyébként az ingatlan értéke nő, tehát hogy ez benne van a pakliban.
Ez a kulcs, hogy az ingatlan értéke meddig fog nőni, egy jó reál eszköz az ingatlan, én nem vagyok ingatlan ellenes, főleg ezek a kislakásoknak a piaca nagyon pörög. Ugye Nagy Márton is azt mondta, hogy az a cél, hogy a pénz az Magyarországon maradjon, elsősorban az ingatlan piacon, illetve hogyha a bankszektorban marad, az is jó. Itt egy másik probléma, a privát bank ügyfeleknél nagyon sokan gondolják úgy, hogy vinni kell külföldre is pénzt, és látszik is tavaly, ami megmozdult pénz, annak a minden 8. egység az külföldön mozdult meg, nem pedig itt. Tehát nagyon sok pénz kiment külföldre, befektetési alapokba, devizabetétekbe.
Arányaiban ez egy nem mutat egy egészségtelen képet.
Illetve külön kell választani, gondolom azt, hogy tényleg külföldre megy, vagy csak szimplán devizában denominált eszközben, mert ugye a devizás diversifikáció az valóban egészséges, tehát nem ördögtől való, hogy valamennyi legyen.
És itt nagy is a kérdés, hogy ezeken a szinteken, amikor a forint ilyen nagyot tudott erősödni, akkor sokan mit fognak választani, mert egy 4-15-ös színnél nagyon sok befektető megijedt, és azt mondta, hogy lehet ez újra 4-15, nem szeretnék tovább forintban ülni, a 18%-ot zsebre teszem, és inkább megyek devizába. Korábban nem is volt deviza arány, és ezért most inkább elkezdenek sokan devizát venni, devizába átmenni. Jellemzően nem is jönnek vissza utána forintba. Tehát aki átváltotta a befektetését euróba, nagyon kevesen váltanak vissza forintba, akkor, hogyha valami más rá befektetés miatt szükség van rá, akkor visszaváltanak, de egyébként nem. És ugye ez egy fontos kérdés. Abból a szempontból jó az állampapírnak most, hogy picit magasabb lett az infláció, meg erősebb a forint, ez mind segít abban, hogy kevesebben váltsanak. Ami a következő 2-3 hónap múlva nagyon érdekes lesz, hogy mennyien maradnak mégis az infláció követő állampapírba. Hogy ha alacsonyabb lesz a kamat szintje az infláció követőnek, mint az új sorozatoknak, akkor a lakosság hány százaléka marad bennem? Mert aki benne maradt, ő az, aki vagy nem érti, vagy nem akar vele foglalkozni, vagy
bizonytalan. Egyébként ez marha izgalmas kérdés, mert erről a 3000 milliárd körüli összegről beszélünk, ami kamat és lejárat, de ott van 7000 milliárd ugye benne az infláció követőben, akinek döntenie kell, hogy ezt a keveset, ez neki elég, vagy lejáratokon típuson belül mégis állampapírba marad, vagy, hát, vagy úgy, ahogy van, kihozza onnan.
Mi a tűrésküszöb, ugye, mert itt fél százalékokról, meg 1 százalékpontokról beszélünk, tehát ugye a 6%-os az már nem tetszett annyira, de most a 7,5 az egy vonzó.
Hát igen, egyetlen sorozat van, ami ezt tudja egyelőre. Igen, hogyha ez izgalmas.
És milyen
lesz.
Nagy kérdés, hogyha valakinek lejár az állampapírja, vagy kamatot fizet csak, és mondjuk 4,445-ön megy tovább, azt mondja, hogy oké, értem, visszaváltom, 1%-ot bukok, de visszaváltom, és megyek egy 7% feletti sorozatba, vagy azt mondja, hogy fogalmam sincs, hogy melyik micsoda. Online platformokon próbálok eligazodni, és marad benne. És igazából velük kell sokat foglalkozni, hogy kell-e őket edukálni, vagy sem. Kell-e akár az állam részéről őket edukálni, vagy sem. Mert ha túledukáltak ezek a befektetők, akkor azt mondják, hogy most már ezt értem, szintet akarok lépni, megyek a befektetési alapok irányába. Sokan megnézik a tőkevédett alapokat, hogy mi mennek a vegyes alapokba, és elkezdik csipegetni a részvény alapokat is, vagy az abszolút hozamú alapokat.
Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy mit lehet jó szívvel ajánlani azt, ami nyilván nem lesz azonos kockázatú egy állampapírhoz, de mondjuk eléggé közel van ahhoz, hogy valamiféle pluszhozamot tudjon kapni az, aki eddig megszokta ezt az elmúlt 2 éves kényeztetést.
Igen, hogyha valaki teljesen nulláról indul, olyan szinten, hogy bankbetétje volt korábban, és ebből lett állampapír, többi terméket nem nagyon ismeri, akkor ahhoz, hogy komfortosan érezze magát, szerintem az a legjobb, hogyha csak a hozamot kockáztatja. Tehát csak a hozammal kezd el első lépésként foglalkozni, hogy a hozamot befekteti más alternatív termékekbe. Erre tipikusan jók a befektetési alapok, de bármilyen tőzsdét kipróbálhat, hogyha szeretnéd, de csak kicsibe. Tehát a tanulás miatt kicsibe, sok olyan online tőzsde van, ahol lehet egyébként demószámlákat nyitni, és meg lehet nézni, hogy érzi magát. És hogyha ez megvan, akkor az időtávot azt nagyon fontos meghatározni, hogy akkor ez tényleg nem kell 4-5-6-7-10 évig, mert ha nem kell, akkor el kell képzelni, hogy van 10 millió forintom, és beteszem egy részvény alapba. Mi van, hogyha a 10 millió forintomból nem lesz csak 6 millió forint, mert beszakadtak a tőzsdék, mint például 2020-ban, akkor igen, hogy érzem magam, hogy csak 6 millió lett.
Igen, észre se veszem, mert annyi van, vagy...
és ezt kell elképzelni. Ugye én személy szerint nem szerettem azt, hogyha valaki túlságosan kockázatot vállal, tehát magához képest, hogyha túl nagy kockázatot vállal, az a jó, hogyha minden van a portfólió, hogyha van ingatlan, hogyha van több szolgáltatónál pénze, hogyha van állampapírja, ha vannak magyar külföldi részvények, európai value részvények, amerikai részvények, ki mit szeret, ki mihez ért, kinek mennyi ideje van lefoglalkozni. Úgyhogy ha jó a privát banki szolgáltató, akkor jó a helyzet, mert segít kialakítani a szolgáltató, hogy ő mihez ért, és hogy milyen szinten vigyen oda egyáltalán pénzt az ügyfél, mert nem szabad mindent egy helyre vinni, hanem diverzifikálni kell. Jó,
így van, és a diverzifikációnak mindenféle rétege van, ugye a földrajzitól, a devizás, amit te mondasz, még van. Szolgáltatói diverzifikációt is ki lehet alkotni, és érdemes is, akár ugye a biztosítási összegeket figyelembe véve, mint határ, tehát egy esetleges probléma esetén hogy áll helyt az erre felállított szervezet, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és ezt valóban sokat kell foglalkozni. Gondolom az ügyfel kell, hogy igen, ez mindenkinek átlátható és érthető legyen.
Amit sokat hallok még például szülő és gyermekbeszélgetés, nagyszülő és gyermekbeszélgetés, nagyon sok esetben a fiatalok jól mozognak az online terekben,
igen.
És nagyon könnyen magukba szívják az információkat, akár a különböző befektetési alapokról, kriptoeszközökről, és sok esetben a szülők ezeket ők segítik, hogy egyáltalán hogy kell elindulni, új szolgáltatót választani, új partnert választani, mi lehet valójában jó a szülőnek, mi valójában a szülőnek a befektetési célja. És ez néha akár ilyen 50 év körüli szülőknél is így van, hogy a 20 éves gyermek sokkal nyitottabb, és ő segít a szülőnek.
Uh-huh. Egy kicsit a másik oldalt, a ti oldalatokat nézeti, hogy készültetek erre, vagy mennyire kellett külön erre rágyúlni, mennyire van ennek így ilyen roham jellege, és esetleg több tanácsadót beállítani a tanácsadóknak, többet foglalkozni az ügyfelekkel, tehát a működés szintjén hogyan élitek meg ezeket a
videókat? Roham az van nálunk is, szerintem minden szolgáltatónál van most roham, nagyon sok az érdeklődő, nagyon sok olyan ember van szerencsére, aki már tudta, hogy mit szeretne majd most februárban lépni, és októberben, novemberben elkezdett akár számlát nyitni, és elkezdett ezekkel a folyamatokkal lépni. Itt nem tudom, mennyire szabad megnevezni bármit, de ami online platformok, az jó, mert online működik, és ott a kollégák szépen viszik a folyamatokat, a privát bankároknál pedig láthatóan nagyobb a terhelés, és sokkal több érdeklődő van. Mi azt gondolom, hogy abból a szempontban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy többnyire olyan érdeklődők jönnek, hoznak, akik már tudják, hogy mi az a befektetési alap, mi az a vagyonkezelés, mi az előnye az abszolút hozamnak, hogy miért nem kell a múltbeli hozammal foglalkozni, hanem megnézni, hogy mi lehet a várakozás. Tehát szerintem mi jó helyzetben vagyunk.
Uh-huh. Na hát ez igazán örvendetes. Oké, nagyon szépen köszönjük, mert ez egy ilyen edukatív is
volt beszélgetés. Lehet, hogy egyszer arról is beszélgethetünk, mert ez érdekes volt, amit mondtál, a fiatalok és a szülők közti kommunikáció, vagy hogy irányítják rá, mert nagyon érdekes az, hogy mondjuk egy ilyen 20-25 éves és befektető ember, hogy áll hozzá, és hogy változtatja meg mondjuk a szülőknek a véleményét. Ja, lehet, hogy kicsit maradibbak, bár mondjuk lehet, hogy ez nem minden esetben van így.
Ha még annyit szabad mondanom, uh-huh. Csináltunk egy lexikont, uh-huh. amit nagyon sokan használnak, meg edukációs tartalmakat, és nagyon sokszor visszakapom, hogy közösen beszélik meg, hogy aha. van egy hírlevél, kimegy bele egy edukációs tartalom, és közösen megbeszéli a szülő és a gyermek, hogy mi. Vagy van olyan, hogy nagypapának, gazdag nagypapának segít a 18 éves unoka, érti a pénzügyeket a gazdag nagypapa, de nem érti az online felületeket.
Aha, világos.
És akkor egymást edukálják.
Igen, ezt szoktam látni, ezt a hírlevelet.
Piaci mechanizmusokkal tisztában van, tudja, hogy mi történik, de az, hogy most hova kattintok, mint meg miért.
Azt nem tudja, így van. Vagy nem tud angolul fordítani magyarra, a gyermek meg tud, unokat tud, tehát nagyon jó ilyen közös családi programok lehetnek.
Ajaj, persze. Jó van, nagyon szépen
köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Nagy Attila volt a vendégünk, a Hold alapkezelő vezető, online vagyonkezelője.